Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Varga Mónika vagyok. December 1-én véget ért a tűzszünet Izrael és a Hamász között, újra kezdődtek a harci cselekmények a gázai övezetben. Sőt, Izrael már az övezet teljes területét támadja. A hétnapos fegyvernyugvás alatt egyébként számos izraeli túsz szabadult, cserébe palesztin foglyokat engedtek el. Hogy miként folytatódhat a háború, erről beszélgetünk László Dáviddal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjével, a Magyar Nemzet külpolitikai újságírójával. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Ahogy a felvezetőben mondtam, már a teljes gázai övezetet támadja Izrael. A teljes pusztítása célja, az övezet teljes megsemmisítése?
Nem, valóban kiterjedtebbek most már a hadműveletek. Szinte a teljes gázai övezetet érintik, ugye egy apró rész kivételével ott a déli részen, a Rafah városa kivételével. Izrael elég világosan megfogalmazta, hogy mi a hadműveletének a célja. Ennek három pontja van. Az első az, hogy elpusztítsa a Hamaszt, a második pontja az, hogy kiszabadítsa minden izraeli túszt, a harmadik célja pedig az, hogy megváltoztassa a biztonsági helyzetet, garantálja azt, hogy a gázai övezet soha többé nem fog fenyegetést jelenteni Izrael számára, úgyhogy ez nyilvánvalóan nincs szükség a gázai övezet teljes elpusztítására, ez nem is lenne lehetséges, hiszen azért ez egy civilek által sűrűn lakott városi terület, de az biztos, hogy a hadműveletek, az offenzíva nagyon kiterjedt. Épp a napokban jelent meg, hogy már több mint 10 000 csapást mértek az övezetre, tehát az biztos, hogy a pusztítás óriási.
Nyissunk is egy zárójelet. Ön néhány hete részt vett azon a vetítésen, amit az izraeli nagykövetség rendezett. Ezen bemutatták azokat a felvételeket, amiket október 7-én egyrészt a Hamász merénylői a testkameráikkal készítettet, másrészt pedig térfigyelő kamerák vettek fel. Többet megértett ezután a konfliktusról, hogy miért ilyen az izraeli reakció, vagy akár arról, hogy miként történhetett meg ez a támadás?
Igen, ez is egyébként ennek a felvételnek a célja, azt hiszem. Ugye ez egy összevágott, ahogyan is mondta, különböző biztonsági kamerák, autós kamerák, közösségi médiás felvételek, illetve egyáltalán a terroristáknak a testkameráira összeszedett felvételeknek a megvágott verziója, amelyet Izrael azért mutatott be a sajtó képviselőjének Magyarországon is, hogy jobban megértsék azt, hogy mi történt. Hogy ezt a videót ezt már az első napokban bemutatták egy nemzetközi sajtódelegációnak is, ott többen kimentek a vetítésről, mert annyira felkavaró.
Ön végig tudta nézni?
Igen, Magyarországon itt minden újságíró benn maradt, bár azért volt, aki eltakarta a szemét, vagy kicsi nehezebben vett a levegőt. Én azért már több mint 10 éve foglalkozom konfliktusokkal, és azért is sajnos az iszlám állam, illetve hát újabban az ukrajnai háború árnyékában már csak szakmámban haladódóan is elég sok borzalmat végig kellett, hogy nézzek. De az biztos, hogy ez még számomra is megrázó volt. Egyébként ezeknek a videóknak egy része már kiszivárgott a közösségi médiába, de voltak olyan elemei, amelyek nem. És hát ha valamit egyértelművé tett ez a dolog, és ha bárkinek esetleg erről kétségei lettek volna, vagy lennének, hogy itt igenis a civilek álltak célkeresztben. Tehát, hogy itt nem arról volt szó, hogy amit a Hamász állított, hogy itt indítottak egy műveletet, és akkor az útban lévő civilek közül néhányan esetleg áldozatul estek, hanem itt egyértelműen a minél több civil meggyilkolása, elrablása volt a cél.
Térjünk vissza a gázai övezetbe, és ott a civilekre. Ugye az eddig azt kérték a civil lakosságtól Gázában, hogy az övezet északi részéről vonuljanak délre, de hát most már azt is intenzíven bombázzák. Mi lesz a civilekkel?
Igen, ez a gázai övezetnek egy óriási problémája és dilemmája, hogy onnan egyszerűen nincsen hova menekülni, hiszen még más konfliktusokban, háborúban, nem tudom, akár Ukrajnában, akár Szíriában, vagy bármelyik háborúról beszélünk, jellemzően a civileknek van valamilyen kiútja. A gázai övezetnek az a tragédiája, hogy ez egy teljes egészében minden irányból blokkád alá von terület, és egyszerűen a civileknek nincs hova menekülni.
Akkor Egyiptom továbbra sem engedi be a gázaiakat?
Nem, nincs erre szándék, sőt, mi több. Ugyan Egyiptom nagyon fontos szerepet játszik a közvetítésben, most például a TUSZ tárgyalások során, vagy hogy segélyszállítmányok eljussanak a gázai övezetbe. Viszont az, hogy palesztinokat engedjen be, vagy akár az is felmerült, hogy Egyiptom esetleg kormányozza Gázát, vagy legalább valamilyen biztonsági szerepet vállaljon, de egy ettől is elzárkózik Kairó. Ennek több oka van, nyilván a legfőbb az, hogy ők nem akarják ezt az óriási biztonsági, gazdasági terhet, hiszen látják a múltbeli példákból, hogy ezek sosem sültek el jól. Ráadásul a gázai övezetet uraló Hamász, ezek ugye a muszlim testvériséghez köthető szervezet, amely a jelenlegi egyiptomi vezetés egyik fő ellenfele.
Akkor mi lesz a gázai civilekkel? Egyszerűen elpusztulnak ezekben a bombázásokban?
Amit tudni lehet a jelenlegi hadműveletről, hogy ugye az első fázis az talán lezárult, ez az északi területeken való szárazföldi benyomulás volt, és körbevették lényegébe véve az izraeli erők Gázavárost. Most elindult egy újabb szakasz a déli területeken, ezeket is lényegébe véve bekerítik, és megpróbálják felszámolni a Hamas állásait, viszont a délterületekről tudni kell, hogy ezek azért nem annyira sűrűn lakottak, és nem ez számít a Hamas erősségének, úgyhogy valószínűleg ez egy sokkal gyorsabb offenzíva lesz, mint az északi volt, talán kevesebb ellenállásra lehet számítani, és az Egyesült Államok is reményét fejezte ki, hogy nem ugyanazt fogja látni, mint északon, illetve Izrael is arról beszélt, hogy itt más lesz a hadművelet, tehát talán kevésbé lesz pusztító, mint amit északon láttunk. Viszont az biztos, hogy a civilek nincsenek egyszerű helyzetben, hiszen most már tényleg egy nagyon apró része az a gázai övezetnek, ahol egyáltalán vonulhatnak. Ugye itt egy 2 millió, 2,5 millió lakosú területről beszélünk, akiknek közül nagyjából 1,7 millió, 2 millió most már elhagyta a lakhelyét. Nagyon apró területre van besűrítve nagyon sok ember, ami humanitárius problémákat is vezethet. Ugye itt Izrael viszont kijelölt újabb olyan területeket, ilyen evakuációs vonalakat, ahol elméletileg biztonságban vannak a civilek, abban tudnak reménykedni, hogy minél hamarabb véget ér ez a háború, és minél kevesebb újabb áldozatot szed most már ez a háború.
A Hamasz mennyire állja a sarat? Támad? Van egyáltalán még mivel? Egyáltalán hogyan lehetnek vagy lehettek fegyverei? Ennyire nem ellenőrizte Izrael október 7-e előtt, hogy mi kerül be a gázai övezetbe?
Az utóbbi kérdésével kezdeném, hogyha megengedi. Én jártam a izraeli gázai határon, és ott megnéztem azt, hogy hogyan ellenőrzik azt az árut, ami bemegy Gázába. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly ellenőrzési folyamat. Tényleg mindent átnéznek, még az élő állatokat szállító járművekbe, kamionokba is azt is átvilágítják. Tehát nagyon nehéz bármit bejuttatni egyrésztről a gázai övezetbe. Izrael ezt nagyon komolyan vette. Hát ugyanakkor azt lehet tudni, hogy vannak különböző csempész alagutak Egyiptom felől is, nyilvánvalóan Izrael felől is, illetve hát vannak az olyan eszközök, amelyeket nem olyan egyértelmű megállapítani, hogy ez most hadicélra lesz felhasználva, bejárta az internetet is, hogy rakétákat különböző öntözőrendszereknek a csőszerkezetéből építenek, de ugyanígy a vízvezetékekből lehet rakétákat építeni, vagy hogy az a cement, az a homok, ami mondjuk megy a épületeknek az építkezésre, azból akár bunkereket, alagutakat is lehet felhúzni. Ami a fegyvereket illeti, hát nyilván az a keményebb dió, de ennek is megvannak a maga csempész útvonalai, illetve hát itt már hosszú évek, évtizedek óta halmozzák fel ezeket. És akkor, hogy rátérjünk a kérdése második felére, hogy mennyire állja a Hamas sarat, támad-e még? Én úgy gondolom, hogy katonai értelemben a Hamasnak semmi esélye nincsen Izrael ellen. Tehát, hogyha megnézzük egyébként a áldozatok számát is, Izrael most nagyjából a 80-90 közötti katonát veszített a elmúlt nagyjából 2 hónapban a gázai övezetben. Na most ehhez képest ugye a Hamas 16 ezer áldozatról beszél. Nem tudjuk, hogy ez a szám ez valósa, és nem tudjuk, hogy ezek közül mennyi az, aki valódi Hamas terrorista. Most az, hogy jelentek meg olyan sajtóértesülések, amire az Izrael is azt mondta, hogy nagyjából helytállóak, hogy olyan 5-6 5000 Hamas harcos halhatott meg eddig. Na most a Hamas erejét, és ez csak a Hamas, vannak még más szervezetek is, több tízezresre becsülik. Tehát azt jelenti, hogy élő erőben jelentős veszteségeket szenvedett a Hamas, de még vannak tartalékai. Ugyanígy, ha hinni lehet a Hamasnak, ők azt mondják, hogy ahogy a jelentős tartalékokkal rendelkeznek még, nem vetették be teljes erejüket, de igazából ennek abból a szempontból nincs is jelentősége, hogy katonailag ezt a háborút ők nem tudják megnyerni. Egyszerűen olyan, egy modern hadseregnek olyan hihetetlen fölénye van az általuk képviselt ilyen gerillaszerű hadviseléshez képest, hogy nem tudják megállítani az izraeli hadsereget. Tehát a kérdés inkább az, hogy meddig fog tartani ez a háború, Hamas miben reménykedhet.
Mi a tipje erre? Meddig tart még a háború? És ezt azért is kérdezem, mert most már a második hónapban léptünk, 2 hónapja tart a konfliktus. Ja, Izraelnek a korábbi években ennél jóval rövidebb háborúi voltak. Meddig bírja Izrael a konfliktust, a harcokat?
Izrael katonai értelemben ismét csak azt mondom, hogy szerintem bármeddig. Tehát Izrael állam, ha háborúi rövidebbek is voltak ennél, viszont egy állandó fenyegetettségben él. Lényegében megalapulásra ültet, tehát az elmúlt 75 évben. Úgyhogy szerintem ők fel vannak készülve arra, hogy bármeddig elhúzódik ez a háború. Ugyanakkor én arra számítok, hogy az a szakasza, ami most zajlik, tehát ez a nagyon intenzív szárazföldi offenzívával egybekötött szakasz, ez belátható időn belül, mondjuk egy hónapon belül nagyjából véget ér. Itt kérdés az, hogy mit tudnak felmutatni eredményként, vagy győzelemként. Ilyen nagy eredmény lehet, hogyha tényleg a Hamas legfelső vezetését esetleg sikerülne likvidálni, hogyha a katonai képességeket bizonyíthatóan sikerülne felszámolni, ha minél több túszt kiszabadítanának. Szerintem a nagyon aktív háborús szakasz az egy-két hónapon belül le fog zárulni. A kérdés az, hogy mi lesz utána, az viszont még hosszú ideig eltarthat, mire ott sikerül konszolidálni a helyzeten.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem László Dávid, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, a Magyar Nemzet külpolitikai újságírója, akivel az izraeli-palesztin háborúról beszélgetünk. Ön korábban nagyjából egy hónapja azt mondta, hogy minimális az esély arra, hogy egy másik ország is bevonódjon a háborúba, és hát valóban a Hezbollah vezetője Hassan Nasrallah november elején mondott egy beszédet, és abban kerülte, hogy hadat üzenjen Izraelnek. Akkor az eszkaláció veszélye elhárult, vagy azért mondjuk Iránnal még számolni kell?
Továbbra is úgy gondolom, hogy nagyon minimális az esélye annak, hogy ez a háború kiszélesedjen egy egész közel-keletet érintő nyílt háborúvá, és az idő is ezt bizonyította, hiszen az elmúlt egy hónapban azt láttuk, hogy nem hogy szaporodtak volna az Izrael elleni támadások, hanem nagyjából egy szinten maradtak, tehát egy-egy kósza rakéta, ugyan napi szintű, de kósza rakéta indul Libanon irányából, most a húszig támadtak hajókat Jemen irányából, Irakban, Szíriában amerikai bázisokat támadgatnak, de hogy igazi nagy manőverekre nincsen példa, sőt, mintha a retorikát is egy kicsit lejjebb tekerték volna. Annyira nem hangosak talán ezek a szervezetek, úgyhogy én arra kevés esélyt látok, hogy itt nyílt háborúra kerüljön sor. Persze eszkalációval mindig számolni kell, mert sosem lehet kizárni ennek a lehetőségét, de szerintem ahogy telik az idő, és ahogy halad a háború előre, úgy csökken ennek a valójában az esélye.
Egy újabb fegyverszünetre van esély ön szerint? Ugye legalább még 130 túsz van a gázai övezetben, az izraeli kormányon továbbra is nagy a nyomás, hogy őket hazahozzák, nem?
Igen, és szerintem ez esélyt is ad egy újabb tűzszünetre. Ugye az a mostani tűzszünet is bizonyította, hogy katonailag Izraelnek nem jelent problémát ugyanonnan folytatni az offenzívát, ahol abba hagyta, tehát ilyen megfontolások miatt nem fog nemet mondani a tűzszünetre. Óriási a társadalmi nyomás az izraeli kormányon, hogy megoldást találjon erre a problémára. Éppen most találkozott Benjamin Netanyahu miniszterelnök olyan túszoknak a hozzá tartozóival, akiket még fogva tárt a Hamász, és ők eléggé nekirontottak a kormányfőnek, hogy nem tesz eleget a túszokért. Na most a tűzszünet az egy ilyen eszköz, egy ilyen alkú alap lehet, amit felajánlhat Izrael a túszokért cserébe, úgyhogy szerintem van esély arra, igen, hogy hamarosan akár úgy a túszünetre is sor kerülhet. Ugyanakkor azt aligha hiszem, hogy a Hamas minden túszt ki fog engedni egy hamar.
Lehet az ő hol létükről, hogy létükről bármi konkrétumot tudni?
Hát nagyon keveset, ugye ezek titkos, bizalmas információk, és hogyha esetleg tudnának is valamit, akkor a túszok biztonsága érdekében azt nem hoznák nyilvánosságra. Ugye azért most már látszanak nagyjából a trendek, hogy mi az a politika, amit Izrael követ. Azt hiszem egy túsz az, akit egy különleges műveletben szabadítottak ki, a többit valamiféle alku keretében, ahol ugye segélyszállítmányok, tűzszünet, illetve palesztin foglyok szabadon engedésért cserébe engedtek el. Erre lehet számítani a továbbiakban is. Ugye most már jellemzően a nőket, gyermekeket, azokat, akik első körben szabadon engedték, azt is lehet tudni, hogy a Hamásznak az alapvetően az az érdeke, hogy életbe tartsa ezeket a túszokat, hiszen számukra ők értéket jelentenek, úgyhogy de az, hogy velük hogy bánnak, az mondjuk egy másik kérdés, ugye itt vannak kiszivárgott vagy információk, illetve tanúvallomások arról, hogy azért voltak itt megkínoztak, akár a nőkre hijabot adtak, hogy összekeverjék, ne tudják őket azonosítani, nemi erőszakról is érkeztek hírek, úgyhogy arról, hogy esetleg bedrogozták őket, hogy nyugodtabbaknak, boldogabbaknak látszanak, úgyhogy ez biztosan még egy kemény dilemma lesz Izrael számára, hogy minden túszt ki tud-e szabadítani.
Körvonalazódik már, hogy mi lehet Izrael terve a háború után Gázával?
Vannak forgatókönyvek, illetve a jelenlegi vezetés is vázolt bizonyos alapköveket. Benjamin Netanyahu azt mondta, hogy a gázai övezet biztonságát csak Izrael tudja garantálni, nem bízik meg másban, tehát nem tudja elképzelni, hogy akár nemzetközi erők, vagy akár a palesztin hatóság vegye át az uralmat. Ugyanakkor arról is szóltak hírek, hogy esetleg egy kívülről jövő, helyiekkel együttműködő új palesztin entitás kormányozná Gázát. Tehát valószínűleg valami olyasmi fog történni, hogy a gázai övezetet megpróbálják demilitarizálni, amely fölött az izraeli hadsereg fog őrködni. Ez azt jelenti, hogy úgynevezett cselekvési szabadságuk van, ahogy nagyjából ezt látjuk Cisjordániában is, tehát amikor és ahogyan akar az izraeli hadsereg be tud menni, és szabadon tud tevékenykedni Gázában. Ugyanakkor ez egy nagyon veszélyes terep is, hiszen azt azért már láttuk korábban, hogy a katonai ellenőrzése a területnek az akár sok áldozattal, rengeteg támadásra, tehát biztonsági kockázattal, óriási biztonsági kockázattal jár. Az is borítékolható, hogy a Hamas nem lehet teljes egészében megsemmisíteni. Ahogy már mondtam, több tízezer tagról van szó, mert nem lehet minden embert beazonosítani, megölni, úgyhogy ez egy nagyon kemény feladat lesz, de körvonalazódik valamilyen forgatókönyv arra nézve, hogy mi lesz a háború után.
Akkor Cisjordániára is ugyanez vár, vagy ott egy másik megoldást fognak alkalmazni?
Szerintem Cisjordániára nem ugyanez a megoldás vár, ott fennmarad a jelenlegi status quo. Ugyanakkor azzal a különbséggel, hogy nyilván Izrael még jobban figyel arról, hogy nehogy abból az irányból is megnyíljon egy front. Én attól tartok, hogy a jelenlegi háborúval a két állami megoldás most jó időre lekerül majd a napirendről. Az Egyesült Államok ugyan nagyon határozottan tolja ezt a kérdést. Úgy gondolja, hogy most eljött a pillanat, hogy esetleg akkor rendezhető lenne a helyzet. Viszont az izraeli narratíva az, hogy ugye a gázai övezet, tehát a palesztinok uralták, a Hamász uralta, és hogy ez bizonyította, hogyha a palesztinoknak saját állama van, akkor az valójában veszélyt jelent, és fenyegetést. Tehát, hogyha ők megkapnának egy államot egy megegyezés keretében, az nem megoldást jelentene, hanem újabb biztonsági fenyegetést. Na most, amíg Izrael erről így vélekedik, addig én nem hinném, hogy bármi esélye van arra, hogy most leüljenek tárgyalni a fele.
Milyen utóhatása lesz a háborúnak Izraelben? Megkezdődik a felelősök keresése a harcok befejezte után. Ugye a New York Times azt írta nem olyan régen, hogy egy jelentés szerint több mint egy évvel az október 7-i merényletek előtt Izrael, az izraeli hadsereg már tudott arról, hogy a Hamas egy ilyen támadást készíthet elő. Sőt, egy izraeli tévécsatorna szerint a hadsereg már a támadás előtt közvetlenül tudott a Hamas akciójáról. Ezeknek nyilván, hogyha igazak, következménye kell, hogy legyen.
Igen, abban biztos vagyok, hogy lesznek következményei, és már meg is kezdődött a felelősök keresése. Nyilván itt egyrészt van egy politikai felelősség, másrészt van egy katonai felelősség. A politikai felelősséget egyelőre nem igazán vállalta senki, és már vannak olyan hangok, amik ezt elkezdik pedzegetni, és Benjamin Netanyahu szerepét firtatják, sőt, még a saját pártján, a Likudon belül is vannak ilyen hangok. Egy közvéleménykutatás szerint, ami októberben készült, tehát nem sokkal a támadás után, az izraeliek 80%-a úgy vélte, hogy Benjamin Netanyahu ebben igenis esetleg volt felelőssége. De kérdés az, hogy hogyan jön majd ki a jelenlegi vezetés ebből az egész háborúból, tehát például sikerül-e a túszokat kiszabadítani, milyen magasak lesznek az áldozatok, el tudják-e könyvelni valamiféle győzelmet, például le tudják fejezni a Hamászt, tényleg fel tudnak mutatni egy egyértelmű katonai sikert. Tehát kérdés, hogy mi lesz ennek a kimenete. És akkor utána még mindig kérdés, hogy hogyan tovább. Ugye két lehetőség van, vagy az, hogy a jelenlegi koalíció kihátrál a vezetés mögül, jön egy új választás esetleg. Ez mindig kockázatos, hiszen nem lehet tudni, hogy akkor ki kerül hatalomra, még az is elképzelhető, hogy az ellenzék, amit nyilván a jelenlegi vezetés nem szeretne. A másik lehetőség az, hogy esetleg bizalmatlansági indítványjal fordulnak Benjamin Netanyahu ellen, de ez megint kérdés, hogy ez hogyan végződne. Szerintem már akkor fognak itt komolyabban visszatérni, hogyha ha vége a háborúnak, és akkor viszont biztos, hogy ezzel számolni kell. Ami pedig a katonai felelősséget, illetve a titkosszolgált felelősségét illeti, ebben biztos vagyok benne, hogy lesz egy komoly vizsgálat, hogy hasonló ne történjen meg, és igen, fejek fognak hullani a hadseregben és a titkosszolgálatban is. Azt ezekből a kiszivárgott jelentésekből azt valóban lehet tudni, hogy azért nem teljesen előjel nélküli volt ez a támadás. Lehetett róla tudni dolgokat, ha nem is olyan egyértelműen, hogy ez így fog zajlani. Tehát megvan a leginkább én szerintem a Shin Bet-nek az izraeli titkosszolgálatnak a felelőssége.
Világszerte látjuk, hogy a háború kitörése óta erősödik az antiszemitizmus, és már volt egy olyan merénylet Párizsban, ami során a gázai eseményekre hivatkoztak. Ön szerint ez egy tartós dolog lehet? Tehát tartósan megerősödhet az antiszemitizmus, és több ilyen merénylet is lehet még?
Nem elképzelhetetlen, igen. A Izrael és a zsidóság most a világ közvéleményének fókuszában van. Mindenki rájuk figyel, és ez felkorbácsolta az antiszemitizmusa érzéseket is. Úgyhogy sajnos elképzelhető, hogy újabb támadásokat is láthatunk. Ugyanakkor én azt látom, hogy valójában egy nagyon hangos kisebbségről van szó. Tehát ha megnézzük a közvéleménykutatásokat, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb országban alapvetően támogatják Izraelt, még például az Egyesült Államokban is, viszont van egy nagyon hangos kisebbség, ez egyrészt az információs térben, másrészt az akár az utcákon, akik ennek az ellenkezőjét állítják, akik palesztin pártiak, Izrael ellenesek, és ők sokkal láthatóbbak, sokkal hangosabbak, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ők vannak többen.
László Dávidot, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét, a Magyar Nemzet külpolitikai újságíróját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Varga Mónika.